Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint megírva találjuk Lukács evangéliumában a 18. fejezet 31. versétől a következőképpen. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, amit a proféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak? Jézus ezt mondta neki, láss, hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, és dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette az Istent. Ámen, ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, 70-et, 60-at, 50-et, böjtelő vasárnapjai. Mit kezdünk ezekkel? Mit üzen a számunkra? Nem olyan költői ez a kérdés, az evangélikus élet is visszatükrözi ezt. Egy kedves lelkész kolléga gyötrődik ezzel a problémával, én teljesen megértem, és egyáltalán nem vitatkozni akarok vele, de a következőket írja, és hát nekem is lenne ehhez egy-két szavam. Ezzel kezdi az írását, hogy veszélyes vidámság. Zárójelben megjegyzem, hogy ez az ifjúsági rovatnak íródott, tehát mondjuk nem a ilyen meglett embereknek, mint amilyenek mi vagyunk, tehát a fiataloknak íródott, és hát ez a címet, tehát veszélyes vidámság, kérdőjelesen. Idézem. Lehet, hogy ezzel sok kollégát magamra haragítok, de akkor is kimondom, nem tudok mit kezdeni az egyházi esztendőnek mostani három vasárnapjával. Pedig magát az egyházi esztendő fogalmát zseniálisnak tartom. És elmondja, hogy valóban milyen szép az, hogy van az adventi idő, a karácsonyi és a vízkereszt. És hát csak azzal nem ért egyet, hogy hát a vízkereszt időben, a farsang időben ugye ez a féktelen öröm van, és akkor most hirtelen jön ez a három vasárnap, amit sehova se lehet sorolni, se a vízkereszthez, se a böjthöz. Hát akkor most hogy van ez? Na, én nem akarok ebben jobban belemenni, akit érdekel, olvassa ezt a cikket. A probléma az tényleg probléma, és kell rá válaszolni. A probléma fölvetés tehát nem alaptalan. Bőjt elő, én úgy gondolom, hogy benne van a nevében is, hogy egy előszoba. Leveszük a kabátot, a cipőt, mielőtt belépünk egy otthonba. Nem mindjárt egyenesen a konyhába vagy a hálószobába lépünk ugye be, vagy a társalgóba, hanem előtte van egy előszoba. Ahol egy kicsit fölkészülünk, talán még belenézünk az előszobai tükörbe is, hogy minden rendben legyen. Nos, ahogy egy zenész, aki megy a koncertre, és hát kezdődik a koncert, nem mindjárt belevágnak ugye a darabba, hanem először hangolnak, ráhangolódnak. Először van egy ilyen bizonytalan hangzavar, amikor ugye megy a hangolás, és aztán utána csendül fel a zene. Ez így van az életben, és ez így van rendjén. Én úgy gondolom, hogy ez az egyházi esztendőben is vannak ilyen időszakok, amikor valami átmenet van, valami ráhangolódás. Ugyanilyen például az egyházi esztendő végén az a három vasárnap, az ítélet, a reménység és az örök élet vasárnapja. És aztán kezdődik az új egyházi esztendő. No, én úgy gondolom, hogy egy fokozatos rákanyarodás a célra, az örök életre, az egyház esztendő végén az a három vasárnap, a 70-et, 60-at, 50-et vasárnap, ez a visszaszámlálás pedig ráfordulás a bőti útra. Jézus lejön a megdicsélős hegyéről, a vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapnak az evangéliuma, ugye az, hogy Jézus ott van a megdicsélés hegyén, és nem marad ott. Lejön onnan. Hiába mondja Péter, hogy jó nekünk itt lenni, telepedjünk itt le, maradjunk ebben a helyzetben, ebben az állapotban. Nem, Jézus lehozza őket, és elindul. És itt jelenti be az ő szenvedését először, még ezt ugyan megelőzően, miután Péter rámutat Jézus, és azt mondja, hogy te vagy az élőisten fia. Kinek mondanak az emberek erre a válaszra, Péter ugye ezt a választ adja, és ezután Jézus arról beszél, hogy meg fogják őt ölni. Kedves testvéreim, vegyük egy kicsit közelebbről szemügyre ezt a történetet, és én úgy gondolom, hogy ez a három vasárnap, ez a 70-ed, 60-ad és 50-ed, ez egy ilyen megközelítés, egy ilyen beközelítés. A három vasárnap Jézusnak a háromszori bejelentését akarja tulajdonképpen szimbolizálni. Jézus háromszor jelzi azt, hogy ő meg fog halni. Na, lássuk ezt. Meghívások ideje is ez az időszak. Van, ahol éppen keresztelő van, talán ezekben a napokban, ilyenkor szoktak szalagavatót is tartani, bár azt hiszem, vannak, akik ősszel csinálják, de a balagásra is már készülnek a meghívók. Van, aki az esküvőre küldi ki a meghívót, vagy talán éppen doktori avatásra, vagy lelkésziktatásra. Az ilyen meghívókat mindig szívesen fogadjuk, megtiszteltetésnek vesszük. Örömteli, ünnepélyes alkalmak ezek, ahol kellemes a társaság, bőséges a vendéglátás, reménység szerint legalábbis, és hát derűs fotók is készülnek, amit a Facebookon aztán meg lehet osztani, hogy milyen volt ez a szalagavató, vagy milyen volt ez a keresztelés, és így tovább. Viszont Jézus egy gyászjelentést ad át. A gyászjelentésnek nem örülünk. Ha már rajta van a borítékon a fekete kereszt, vagy hát a gyászjelentésnek a sajátos formája, ha csak kézbe veszünk, már látjuk, hogy rossz hírt közöl. Jézus gyászjelentést ad át. Méghozzá háromszor. Első alkalommal, ahogy már jeleztem, amikor Péter éppen bizonyságot tesz róla, és akkor Jézus bejelenti a szenvedését, Péter hevesen tiltakozik, mentsen, Uram, ettől az Isten téged, ez nem történhet meg veled. És hát tudjuk, hogy Jézus nagyon-nagyon keményen reagál erre, és azt mondja, távozz tőlem, Sátán. Nem érthető Péternek a fölháborodása, vagy megrökönyödése, de igen. De Jézus mégis valamiért nagyon keményen teszi ezt helyre. Aztán Jézus újra bejelenti második alkalommal is, nem sokkal a megdicsőrése után. Itt már azt írják az evangéliumok, hogy a tanítványok nem szólnak, csak elszomorodnak. Harmadik alkalommal pedig itt, a mostani igénk szerint azt hallottuk, hogy semmit sem fogtak fel belőle. Bezárult. Az ő lelki világuk egyszerűen nem tudtak vele mit kezdeni, már megint ezt mondja. Miért mondja ezt megint? Értetlenkednek a tanítványok. Nem véletlen, hogy az evangéliumok ezt ilyen plasztikusan írják le, tényleg jól körül járva Lukács ezt a helyzetet, ezt a lélektani helyzetet háromféleképpen is megközelíti, hogy ők ezt nem értették, a mondottakra nem tudtak mit csinálni, mit reagálni, abszolút nem tudtak vele mit kezdeni. Kedves testvéreim, ez egy teljesen normális, természetes emberi reagálás. Így teszünk mi is, amikor például valaki, egy kedves ismerősünk bejelenti, hogy mondjuk egy súlyos műtétre megy. Egy rákos daganatot fognak a testéből eltávolítani. És először általában az a jellemző ilyenkor, hogy kicsit talán túl is játszva az érzéseinket, próbáljuk őt biztosítani, ó, nem lesz ez a nagy, meglátod, minden rendben jön. Nem kell itt mindjárt az ördögöt ugye a falra festeni. Az első alkalommal talán bennünk is ez a reakció. Aztán, hogyha hetekkel később megint hallunk egy hírt erről, akkor már talán nem szólunk, csak elszomorodunk, hogy na akkor úgy látszik azért mégiscsak ez komoly dolog. És ha még újra halljuk a dolgot, akkor pedig úgy bezárunk. Annyi ilyen hírt hallunk, és nem akarunk vele foglalkozni. És bele akarjuk magunkat vetni az élet örömeibe sokkal inkább. Nem akarunk ezzel foglalkozni. De ami még ennél is súlyosabb, hogy Jézus ugye háromszor jelenti be ezt, háromszor tartja oda eléjük ezt a gyászjelentést, de valójában a saját gyászjelentését adja át. Jézus háromszor, az evangélium szerint háromszor támaszt fel halottakat, megy oda a haldoklókhoz, vagy pedig a halottakhoz, így a Jairus lányának a ravatalához, a Nain ifjú koporsójához, illetve Lázár sírjához. És most nem ezekhez hív, és nem azt mondja a tanítványnak, hogy gyertek velem, Jairus ugyan szomorú, mert a lánya úgy tűnik, hogy meghalt, meg a Naini ifjú is ott fekszik élettelenül, Lázár sírja is már bezárult, de ezek mind szomorú gyászjelentések, de bízzatok, én ezt a helyzetet meg fogom oldani. Nem erre hívja őket, hanem arról szól, hogy én leszek az, aki meghalok. Az az én gyászjelentésem. A még döbbenetesebb, és ez már a harmadik, amit itt el kell mondani, amikor Jézus nem is ezt mondja, hogy hát meg fogok halni. Kicsit erős lesz az, amit most mondok. Gyertek el a kivégzésemre. Gyertek el a kivégzésemre. És nem egyszerűen csak azt mondja, hogy hát majd meg fogok halni, hanem még részletezi is. Az emberfia pogányok kezébe adatik. Megkínozzák. Leköpik. Majd keresztre feszítik, és megölik. Testvérek, próbáljuk beleélni magunkat abba a helyzetben, amivel a tanítványok itt voltak. Gyertek el a kivégzésemre. Végtelenül gyalázatos, végtelenül megalázó. Teljesen érthető a tanítványoknak a zavarodottsága. Hiszen éppen Jeruzsálem felé tartanak, egyre nagyobb tömeg verődik össze. Pár nap múlva Jézus diadalmenetbe vonul majd be, és ez a nagyszerű érzés már előrevetíti fényét, hiszen a tanítványok látják az embereken, hogy Jézus milyen népszerű, mennyire örülnek neki az emberek. Úgy gondolják, hogy ez akkor nem lehet annyira tragikus. És túlteszik magukat az elhangzottakon, a mondottakon, ahogy mondja Lukács, és a sikerre koncentrálnak. Hiszen Jézus oly sokszor beszélt már eddig is talányosan, példázatokban. Nem lehet minden szavát a szó igazi értelmében készpénznek venni. Vannak olyan dolgok, amiket átvitt értelembe kell érteni, és az valahogy úgy megszeridíti a mondani valót, legalábbis így gondolják. Olyan ez, mint amikor elmegyünk a cirkuszba, és megnézzük a szabaduló művésznek a mutatványát, aki mondjuk benne van egy nagy akváriumban, mindenki jól láthatja, és jól összekötik mindenféle láncokkal a kezét, lábát, és aztán bedobják őt ebbe az akváriumba, és ott neki pár perc alatt ki kell oldoznia magát ebből az állapotból. És hát bár mindenki érzi a helyzet feszültségét, de mégis arra gondolunk, hogy hát már hányszor bemutatta ezt a mutatványt, most is meg fog tudni szabadulni, és valóban az utolsó percben mégiscsak megszabadul. Jézust mi is sokszor ilyen állarcos istenként látjuk. Mint hogyha fölvenné a farsangi állarcot, jelmezt, az embermaskarát. Hogy tulajdonképpen hát nem igazán ember, ő Isten, hát ő meg tud szabadulni, ő minden, úr, minden helyzet fölött úr tud lenni, de most fölvett egy ilyen ember jelmezt. És unokáimra gondolok, akik most farsangi jelmezbálokra készültek, és hát fantasztikus jelmezek, ugye az egyik unokám, a Marci, mindenki ismeri őt jól, ugye, hogy fantáziával drónnak öltözött be. Hát el tudjuk képzelni, hogy mennyire lehet komolyan venni azt, hogy valaki drónnak öltözik be. Mennyire lehet komolyan venni Jézusnak az emberségét? Hát hiszen ő Isten fia. El is fogadta ezt a titulustot, amikor Péter azt mondta, hogy te vagy az élő Isten fia. Igen, Péter, jól mondod, a Szentlélek mondta ezt neked. És most mégis csak úgy tűnik, hogy Jézus nem fölvette az emberi maskarát, hanem valóban ember. Valóságos ember. Meg kell értenünk, hogy Jézus nem jelmezként viseli az emberséget, hanem ő Isten fia és valóságos ember. Valóságos Isten és valóságos ember. Ez egy paradoxon. Ezt nem lehet megmagyarázni. És nem csoda, hogyha a tanítványok értetlenkedtek. De attól, hogy paradoxon, attól még valóság. Nagyon sok ilyen van a fizikában és a természettudományokban, amire az ember nem tud mit kezdeni. De valóság. Nos, Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Ember, aki érzi az örömöt, a fájdalmat, aki szomorkodik, aki megéhezik, megszomjazik, elfárad. Akit meg lehet kínozni, le lehet köpni, meg lehet gyalázni, meg lehet ölni. Ezzel a paradoxonnal szembesül a kereszténység mi is, ma is. És ezt nem megérteni kell, hanem ebbe bele kell magunkat élni. Ebben a helyzetben, ahol ott a tanítványok értetlenkednek, el tudjuk képzelni, nem akarom már tovább ragozni ezt a helyzetet, ebben a helyzetben egyszer csak szinte váratlanul bele kiállt egy hang, egy vakember. Előbb csak kérdez, mi ez a zaj, mi történik, halkan kérdezi, valakinek megragadja a ruháját, hogy arra haladó embernek, mi történik itt? A válasz, a názáreti Jézus jön erre. A vak ezután, mint aki elvesztette a józan eszét, elkezd ordiválni, kiabálni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Micsoda kontraszt. A tömeg szerint az az ember, aki ezt megmondta neki, hogy a názáreti Jézus. Kovács Pista jön erre, XY, bármit mondhatunk itt, egy nagy nevet, vagy kis nevet, bárkit. A názáreti Jézus az ez. A názáretből származó Jézus, aki úgy is lehet apostrofálni, hogy hát az az Ács fia, tudjátok. Ha rossz májú vagyok, akkor csak így értelmezem. Hát, hogyha kicsit ismerem az Ószövetséget, akkor a názáret az valamiféle ézsaiási proféciával összefüggésben van. De ezt nem sokan tudták. Názáreti Jézus. A vak pedig felkiált, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. A vak szerint a Messiás jön. Nem egyszerűen a Názáretből való Ács fia. A vak először kiált, másodjára kiáltozik, harmadjára már ott van és közvetlenül Jézushoz szól. Valahogy így lehet a paradoxont, az érthetetlent megközelíteni. Ebből a helyzetből, ebből az állapotból egy kiáltás, egy célba találó kiáltás, egy jól címzett kiáltás, ez a vak, lehet, hogy világtalan volt, vagy vak volt, de világtalan nem volt, mert meglátta a Messiást. Meglátta ebben az emberben, akit ő sose látott a szemével, meglátta benne Dávid fiát, a Messiást. Nem hagyja magát megtéveszteni, ő látja Jézust. Hiába akarják őt lebeszélni. És Jézusnak az adekvát válasza erre a hitre, ez, hogy láss, hited megtartott téged, mondhatnám így is, feltámadtál. Új életet kaptál, egy egész más világba léphetsz be. Arra mondatára, hogy Jézus Dávid fia, és arra a könyörgésére, hogy látni szeretnék, ez a válasz. Láss, hited megtartott téged, feltámadtál. És milyen különös, hogy ezt Jézus úgy mondja, és az egész úgy történik, hogy mindenki hallja, de végül is csak a vak éli át, hogy a hit megtart. Őt megtartotta a hite. Ő neki csak hite volt. Ő neki nem volt látása fizikai értelemben. És az a hit elég volt arra, hogy őt megtartsa, megmentse, feltámassza. Ilyen különös. A vak hite élő hit volt, viszont a tanítványok, az élőknek a hite pedig vak hit volt. Vakon követték Jézust, nem igazán törődtek a részletekkel, hogy úgy mondjam. Pedig a lényeg a részletekben rejlik, és annyira nem törődtek a részletekkel, hogy soha nem figyeltek oda a háromszor elmondott mondatnak a végére. Márpedig a végén csattan az ostor. Mi volt a vége? De harmadnap feltámad. Hittek Jézusban. Tudták róla, hogy ő Isten fia. Ahogy Péter legalábbis vallotta. De egyszerűen ezt a paradoxont nem értették meg, hogy a szenvedésen át fogja ő bebizonyítani, hogy ő Isten fia. Hogy az ember fia így lesz az Isten fia. Hogy valóságos emberként fog szenvedni. Hogy valóságosak lesznek azok a kínok. Nem egy szabaduló művészet lesz ott a cirkusz porondján. Ágó testvéreim, nem tudom, hogy ezek után, ha elolvassuk ezt a cikket, hogy fogunk majd dönteni, olvassuk el. Nem tudom, hogy drága lelkés testvérem átgondolja-e még ezt. Nyilván nem az a kérdés, hogy legyen 70-et, 60-et, 50-et vasárnap, ilyen formális ünneplése valamilyen formában ennek az időszaknak, hanem az a kérdés, hogy eljutunk-e erre a látásra. Készüljünk mi viszont a böjti útra Jézussal. A régi idők vallásos, de húsvér embere, és itt kihangsúlyozom, hogy húsvér emberek voltak a mi elődeink 50 évvel ezelőtt, és azok, akik ezt a templomot, ami még akkor nem létezett, biztos, hogy most megtöltötték volna. Vagy a régi templomainkat, az én szülőfalum templomát megtöltötték, és most üres az a templom, szinte pa az ürességtől. Nos, kedves testvérem, azok a régi emberek, vagy húsér emberek voltak, akik húshagyókeddig kitombolták magukat, aztán guggolva is átvészelték a böjtöt, ilyenkor nem volt szabad esküvőt tartani, meg hangos ünnepséget tartani. Majd jött a húsvételezés. Hát miről szólt akkor ez a vallásosság? Arról, hogy hát sajnos most le kell mondanunk a húsról, aztán majd vesszük a húst. Árulkodnak ezek a kifejezések. Árulkodnak a mi vallásosságunkról. És hát lehet, hogy mi evangélikusok ezt nem így éltük meg. Mi azt mondtuk, hát mi nem vagyunk katolikusok, mi böjtben is ugyanazt csináljuk, ugyanúgy esszük a húst, meg mindenfélét. Tehát nyilván nem ez a lényeges kérdés, hanem az a lényeges kérdés, hogy Jézussal szorosan megyünk-e? Hogy figyeljük-e Jézus minden lépését és minden szavát? Márpedig ezt online is elég nehéz, de úgy, hogy még online sem jutunk el a templomba mondjuk, és nem érjük a hétköznapokban a hitünket, úgy meg aztán végképp nem lehet. Menni kell Jézussal. Látni kell Jézust. Szem előtt kell tartani. Oda kell rá figyelni. És hogyha nincsen látásom fizikailag, akkor legyen fülem, ahogy a vaknak volt. Drága testvéreim, ma meg már arról van szó, hogy elmosódnak a határok, összemosódnak a kultúrák. Jézussal végigjárt egyházi év helyett sok esetben a vallási turizmus népszerűsíti a média. Nyilván valahol helye van ennek is, történelmi jelenségek ezek, népszokások, nem kell ezeket kitörölni, de helyükön kellene kezelni. és mindenképpen a helyén kellene kezelnünk a Jézussal való kapcsolatunkat. Krisztus születése, halála, feltámadása ilyen körökben sokszor nem a megváltásunk átéléséről szól, hanem a kulináris örömökről. Adventi várakozásról, bőti elcsendesedésről hallani sem akarunk, sodródunk a tömeggel mi is, mint a tanítványok, csak a vakok látják meg Jézusban a megváltójukat, ilyen értelemben, ahogy ez a történet ezt elénk hozta. De lehet ebből a látó vakságból megvakulva meggyógyulni. Jól ismerjük Adinak a sorait, ezzel fejezem be. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt mindörökre látom. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy most úgy léptél be az életünkbe, hogy fölkavartad a nyugalmunkat. Valóban a nyugalom megzavarására alkalmasak ezek az evangéliumi mondatok. Nem véletlenül zavarodtak össze a tanítványok, és nem véletlenül kerülünk mindig ezzel szembe mi is, amikor rossz lelkiismerettel örülünk az életnek sokszor, mert mi keresztények vagyunk, vagy pedig megint csak rossz lelkiismerettel megyünk a templomba, mert úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég modernek. Úrunk, meg akar minket keverni a sátán mindenfélével, hadd figyeljünk mi rád, és hadd kövessünk téged a bőti úton. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.